Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Péntek van, fintech világa. Szuppán Márton a PIK-től szokás szerint itt van a stúdióban, és a francia fintech világát mutatod most be, mutatjuk most be, és gondolkoztam itt az elmúlt éveinken a francia fintechekről olyan nagyon sokat, de neked sokkal jobb a memóriád, te fogsz tudni talán mondani, én nem nagyon tudtam volna szereplőket említeni.
Néhány cégről beszéltünk maximum. Ez egy ilyen fura dolog, mert ugye a francia fintech szektor, ez itt a következő látni fogjuk, nagy, erős, az egyik legerősebb Európában, de valahogy egy
csendes.
De csendes, ez a legjobb szó ennél.
Nyolcas pálya.
Ennél csúnyabb szót akartam volna használni, de
a kerékpárban, hogy ez a lopakodó, nem? Hát aki ott hátulról fölnyalja magát,
igen,
nem a végén.
Igen. Arról azért nem beszéltünk, hogy itt szépen a mezőnyben megbújt, és akkor a végén sprintben legyőz mindenkit, mert erről nem beszélhetünk, tehát azért ilyen óriás előzéseket egyelőre nem láttunk, de hogy mondjam, egy ilyen jó kis erős top európai eredményt hoz. Nyilván azzal, hogy kiesett az Európai Unióból az Egyesült Királyság, azzal egyel előrébb tudott ugrani, de azért, hogyha most visszagondolunk az egy évünkre, nemrég volt a csodás Brexitnek az egyéves születés napja. Európába soroljuk az angol fintech szektort is. Nyilván a toplistákról lekerült Angliának, nagyon, nagyon örül. Egy-két európai nagyváros, akár egy Berlin és Stockholm mondjuk, de mi is itt azt írjuk egyébként, hogy a méretét tekintve negyedik helyen áll London, Berlin és Stockholm után. Tehát jelenleg egyébként az európai dobogó az úgy néz ki, London van az első helyen, Berlin van a második helyen, de egyébként németekről sem hallunk sokat. Oké, ott legalább van egy húzó név, vagy az N26-ot, azt mindenki ismeri, legtöbben ismerjük, beszéltünk sokszor róla a műsorban, óriás tőkebevonásokat, Tencent beszélt, stb.
Akkor nem mozdult át, ugye nagyon féltek attól, nagyon sokan, hogy akkor a pénzügyi szereplők átköltöznek majd, ugye a Brexit miatt Londonból bárhova, Európába. Amúgy a fintechre ez nem volt jellemző? Tehát nem tették át a székhelyüket bármi miatt, adózás miatt.
Két tényező tompította ezt a hatást, és egyébként mi ezt is vártuk, tehát mi nem vártunk ilyen rohamos átköltözést. Az egyik az, hogy azért a fintecheknek relatív kis százaléka olyan típusú pénzügyi szolgáltató, vagy relatív kis százaléka önmaga olyan típusú pénzügyi szolgáltató, aminek licenszelési problémákat okoz az, hogy az Egyesült Királyságból a Brexit életbe lépése után nem lehet szolgáltatni az Európa Unióba. Akiknél ez a probléma felmerült, azok nyilván átköltöztek, de itt jön be a második hatás, hogy azt látjuk, a mi partnerünknél is egyébként, akivel mi dolgozunk együtt kártyakibocsátásban, egy angol elektronikus pénzkibocsátó intézmény, és nem mondanám, hogy átköltöztek, megtartották az angol engedélyt, továbbra is angol bejegyzésű cég, de csináltak egy litván leányvállalatot, amit szintén leengedélyeztettek, tehát most duplikálták magukat igazából, duplikálták a technológiát, nyilván a tímet is, tehát hogy azért ezek nem működnek úgy, hogy kvázi ilyen offshore licenszként, tehát ott kell lenni most már mind a két helyen. Én azt gondolom, hogy a Brexit nem tett rosszat az angol vagy a londoni fintech ökoszisztémának. Az Egyesült Királyság piaca egy hatalmas piac egyébként, sőt, hogyha belegondolsz, ez egy kétirányú utca. Nem csak az történt, hogy az angol licenszel rendelkező cégek nem szolgáltathatnak, igen, hanem bevéték a piacukat, tehát innentől kezdve a német engedéllyel rendelkező szolgáltató nem szolgáltathat Angliába.
Lezárták.
A N26 ki is vonult. Emlékezz rá, beszéltünk másfél két évvel ezelőtt, amikor a Brexit nem lépett még életbe ugyan, de a rendelkezés csomagot publikálták, az N26 konkrétan bejelentette, hogy jó, köszönjük szépen, mi levonulunk akkor az angol piacról, nekünk ez így nem éri meg. Tehát én azt gondolom, de egyébként ez egy nagyon izgalmas téma, és fogunk is vele foglalkozni most ezen a beszélgetésen fölbúzulva a következő hetekben, hogy milyen hatást váltott ki. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez gyengítette, sőt elképzelhetőnek tartom, hogy egyébként, hogy erősítette ezt az ökoszisztémát. De vissza a franciákhoz, egy elég komoly évet zártak a tavalyi esztendőben, 1000 fölötti a tech startupoknak a száma Párizsban. Ez ugye nem fintech, hanem a tech szélesebb körben nézve. Fintecheknek a száma egy felmérés, egy ilyen fintech térkép, Párizs francia fintech térkép szerint 386, tehát kísértetiesen hasonló méretű a spanyolhoz egyébként. Ugye a spanyol piacról beszéltünk korábban, meg októberben annak idején el is indítottunk P-ként, illetve fintech világaként egy Spanish Hungarian Fintech Bridge nevű kezdeményezést, ahol beszélgettünk erről a spanyol piacot próbáljuk, illetve a magyar és a spanyol fintech piacot próbáljuk egymáshoz közelíteni. Nagyon hasonló a francia piacnak is a mérete egyébként. És azt látjuk, hogy egy diverzifikált piacról van szó, tehát nem láttunk olyat, hogy valami a francia piacon nagyon hiányzott a pénzügyi szektorból, és ezért ott óriásit mennek az újító szellemiségű startupok, hanem azt látjuk, hogy gyakorlatilag mindenből van jócskán. Neobankok, egyébként akikről beszéltünk, az egy zseppénzkártya applikáció volt talán korábban, meg egy-két vállalati szolgáltató. Tehát azt látjuk, hogy egy diverzifikált fintech piacról van szó, ahol egyaránt jelen vannak a PFM szolgáltatók, akár nagyon sok egyébként a zöld fintech. Tehát ebben egyébként az európai, nyilván itt is London vezet, ott indultak az elsők, ott már ugye a bankok is elindultak, bankfintek együttműködések a különböző széndioxid kibocsátás mérési megoldásokkal az ügyfelek felé, de itt viszont egyértelműen második helyen a francia piac áll. Ebben érdekes, hogy előjárnak.
Meg a KKV, ők is rászálltak a KKV szektor, hogy amit mindig mondasz, KKV-k azok picit elhanyagolt gyerekek.
Igen, alapvetően, hogyha megnézzük az európai gazdaságot, akkor azt látjuk, hogy a francia KKV szektor az egyik legerősebb. Talán azt mondanám, hogy most, hogy az Európai Uniót nézik, akkor a német után a legerősebb, vagy akár fej-fej mellett állnak, attól függ, hogy milyen mutatókat nézünk. Az ugye elmondható, hogy a francia piacot jellemzően nagy inkumbens bankok uralják, akik hát a méretüknél fogva, a méretükből fakadóan nem az innovációnak a bajnokai. Úgyhogy nagyon nagy tere volt és tere van ebben az országban a KKV szolgáltatóknak, és azt is látjuk, hoztunk egy ilyen top 5-ös listát, azt látjuk, hogy itt gyakorlatilag ezeknek nagy része, az 5-ből 3 az KKV-knak szolgáltat.
Azt mondod, 3 KKV, ez quanto? Conto?
Conto.
Conto. KKV-k, vállalkozók, és 220 ezer KKV-s ügyfél, az nagyon nem kevés, azt gondolom, főleg úgy, hogy ilyen friss szektor. És az inkumbensek által félrekezelt terület, az mit jelent a ti olvasatotokban? Rosszul nyúl hozzá, rossz dolgot kínál neki, rosszul kínál neki?
Rossz felfogásban fejleszt termékeket. Ugye a KKV területről ezt folyamatosan elmondjuk, hogy nagyon most, ez a mikro KKV terület nagyon mostohán van számon tartva a bankoknál, pedig hát azért a GDP-nek a KKV-k több mint a 60%-et, most hogyha egyes nemzetállamoknak a GDP-jeit vizsgáljuk, több mint 60%-et,
a foglalkoztatásoknak
99,8%-a az EU-ban az KKV-knál dolgozik, történik, és mégis gyakorlatilag azt látjuk, hogy egy KKV termék az tulajdonképpen egy más szerződési struktúrában helyezett
lakossági. Sokkal darabosabb, jól értem, hogy amit már egyénileg megkapok bárhol, Magyarországon, Franciaországban, csak ha KKV vezetőként megyek be, sokkal darabosabb.
Nem mondanám ezt feltétlenül, én azt mondanám, hogy két tényezős ez a kérdés, és sok tényezős, de kettő fő pontot emelnék ki. Az egyik az, hogy pont ellentétes azzal, amit mondasz, hogy gyakorlatilag annyit csinálnak, hogy a mikro KKV szegmensnek odaadják a lakossági terméket.
De az nem az ő élethelyzete.
Ez abszolút így van. És nem csak, hogy odaadják nekik a lakossági termékeket, hanem mondjuk tesznek el egy ötszörös szorzót. Ráadásul Magyarországon éppen...
Fizesd meg, te vállalkozó.
Így van. És kötelezettsége, hogy a lakosságnak nem kell számlát nyitnia, majd nyit, hogyha akar repülőjét venni, vagy online kaját rendelni, vagy stb. Vált, bejegyeztél, 8 napon belül bankszámlát kell, hogy nyissál, különben navos bírságot kapsz. Tehát gyakorlatilag most nézhetjük ezt több szemüvegen keresztül, mondhatjuk ezt egy visszaélésnek a helyzettel, de mondhatjuk ezt úgy is, hogy bele vannak kényelmesedve a helyzetükben, mert úgy is tudják, hogy van egy status quo a piacon, azért ez nem nagyon változik. Érdekes egyébként, hogy azért a vállalati részesedések jobban mozognak a banki piacon. Ez is azt jelzi egyébként, hogy elégedetlenek az ügyfelek. A lakossági állapotok, ha megnéznénk egy 10 évvel ezelőtti tortát, hogy a zöld banknak hány ügyfele van, a pirosnak, a kéknek, stb., ugyanazt a százalékos arányt látnánk nagyjából.
Ezt
a vállalatoknál nagyon komoly átrendeződések vannak.
Vagy melyikben vagyunk röghöz kötöttebbek? A lakossági cuccomnál, vagy amikor a KKV sapkámat veszem föl?
A lakosságinál egyértelműen, mert ott hosszabb távú hiteleket veszünk föl, tehát és akkor belegondolsz abba, hogy egy átlagos... Nem tudsz mit csinálni, tehát ahhoz, hogy számlát válts, vagy nyitsz egy újat máshol, és akkor már van 2 vagy 3, vagy plusz 1, vagy a hiteledet is ki kell váltani. Ugye a legtöbb hitelszerződésben benne van az, hogy oké, 20 év jelzálog, de kedves barátom, azt te csak arról a számláról tudod fizetni, csak arról a számláról, hogy hajlandó levonni pontosabban, amit nálam vezetsz. A vállalati hitelek alapvetően sokkal rövidebb életciklusúak. Mondjuk, hogy a forgóeszköz hitelek azok ugye néhány hetes, néhány hónapos kifutásúak, de a beruházási hitelek is 5-8-10 évesek általában. Persze vannak hosszabb távúak, de
a tömeg az az.
De a nagy tömeg, azt mondom, hogy valahogy ilyen 3-5 éves futamidejű, és akkor könnyen jöhet az, hogy jó, lejárt az autoflottám leasingje, most kínált a másik bank nekem egy 1,5 százalékponttal alacsonyabbat, akkor váltok, és akkor viszek mindent. Tehát nagyobb a mozgás ezen a piacon, és a félrekezelés alatt mi ezt értjük, hogy gyakorlatilag, hogyha arra fókuszálunk, hogy ezek a fintekek mit nyújtanak, ők nem a finanszírozási oldalon jók, vagy vannak ott, hanem a számlavezetési pénzforgalmi oldalon vannak ott. Hogy amikor én szeretnék a marketing menedzseremnek egy kártyát ahhoz, hogy a Facebook hirdetés mögé beállítsa, akkor tudom, itt volt korábban beszélgetés, és meg lehet védeni a KKV termékpalettát, és meg is kell védeni, mert finanszírozási termékek területén egyébként nem rossz az, amit az európai bankrendszer ad, sőt kifejezetten jó, ezt mondjuk ki. Pénzforgalmi szolgáltatások területén borzalmas, amit kapnak a KKV ügyfelek, és itt a következők, akiket látni fogunk, kifejezetten erre fókuszálnak.
Hogy te ugyanúgy, mint egy lakossági cuccnál, vagy egy zseppénzkártyánál, lásd a gyerekednek a költéseit, tud rendezni, ugyanezt kéne ez a pendeszk, ugye, hogy
így van, hogy csak akkor a vállalatod van,
és akkor ugyanezt az átláthatóságot, így a van. Fotelből mindent láss, így és meglennek az adatok.
Így van, bejegyzed a cégedet, amire ráerepültek még nagyon egyébként a szolgáltatók, hogy bejegyzed a cégedet, utána nem akarsz még elrohangálni bankba. Egy csomó országban, egyébként több EU-s országban, most a francia helyzettel gondolom, szintén nem vagyok tisztában, de több EU-s országban tudsz online cégbejegyzést végezni. Tehát meg tudod csinálni azt, hogy nem kell ügyvédhez rohangálni és 100 papírt aláírogatni, hanem online, mint egy online számlanyítás, online be tudod jegyezni a cégedet. Sokan ráúztak arra, hogy egy csomagot kínálnak, azt mondják, hogy 299 euró, bejegyezzük a cégedet, elintézzük mindent, és kapsz egy bankszámlát is. És kész a röghözkötés gyakorlatilag. Tehát fintech szolgáltató elkezd olyan szolgáltatásokat nyújtani, amit eddig az ügyvédek nyújtottak. Így aztán nagyon nagy számú hálás és röghözkötött, jó értelemben röghözkötött ügyfélre lehet szert tenni. És itt vissza a kontóhoz 220 ezer KKV ügyféllel rendelkezik, ami gyakorlatilag magyar KKV piacnak a egyharmada. A működő KKV piacnak meg nagyjából a fele. Díjazza is ezt egyébként a piac, egy 552 milliós tőkebevonási kört zártak. Nem, idén. Ez már idei, képzeld el. Ezt most nyilván tavaly dolgoztak már rajta, de ezt most az idei évben zárták. Ez egy január első heti hír. Írtunk róla 2 héttel ezelőtt a fintech.hu-n is. Részletesebben írtunk a kontóról is, érdemes ránézni. Szerintem evezzünk is tovább egyébként. Alkottunk egy top 5-ös listát. A második helyezett a Spendesk nevű vállalat. Egy abszolút kontóhoz hasonlítható szolgáltatás.
Hát ezt mondtuk az előbb, hogy ez a vállalati költségek áttekinthetőségét segíti meg, tolja meg, mint egy lakosság lennél.
Igen, és itt is egy idei nagy, egy nagy nagyságrendel kisebb, 114 millió dolláros, de hát azért egy régi üzlettársam mondta, falura elég. Valószínűleg fognak tudni nagyot hasítani belőle az idei évben, és komoly versenytársai lehetnek, maradhatnak a kontónak. Aztán, ami nekem nagyon tetszett, itt az 5. helyre írtuk, 5. helyet hozta, igen, ez egy EduCap nevű vállalat, ami inkább a másik terület, ami a bankok oldaláról nagyon mostohán van kezelve, ezek a különböző beyond banking szolgáltatások, tehát azok a típusú szolgáltatások, amik valamilyen módon a banki szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mert valamit csinálnak mondjuk a tranzakcióiddal, vagy a hiteleiddel, vagy a hitelfizetési hajlandóságoddal, stb. De mégsem korbanki szolgáltatások, tehát nem pénzforgalom, finanszírozás, faktorálás, stb. Én azt gondolom, hogy egyébként a következő 2-3 évnek az egyik worldwide szinten, de mondjuk európai szinten mindenképpen az egyik hot topikja a fintech piacon azok a KK, vagy a vállalati beyond banking szolgáltatók lesznek. Így többször volt vendég a bankholding BUPA platformjának a képviseletében több kollega már, nem véletlenül megy nagyot ez a platform, és a tavalyi évet, hogyha jól tudom, úgy zárták, hogy 18 ezer fölötti regisztrált ügyfelük van már, úgyhogy alig egy éves történetet tudhatnak, vagy hisztorit tudhatnak maguk mögött. Hasonló szolgáltató az Agicap, aki KKV-knak nyújtanak mindenféle cashflow előrejelzést, gyakorlatilag elemzik azt, hogy hogyan működik a vállalat, mit csinál, milyenek a partnerei, és ezek, ha belegondolsz, iszonyatosan érdekes adatok lesznek egy idő után is. És szerintem nem kell jócsnak lenni ahhoz, hogy meg lehessen mondani, hogy egy ilyen típusú szolgáltatónak mik lesznek a következő lépései. Ha én tudok cashflow-t előrejelezni, akkor annyira kell, hogy ismerjelek téged, meg a te partnereidet, akár ügyfeleidet, akár beszállítóidat. Egy pillanat alatt tudok hitel rankinget, egy hitel scoringot adni, meg tudom mondani, hogy neked meg tudom mondani hamarabb, mint te tudnád, hogy milyen hitel fog kelleni neked, mikor. Tehát azt mondod, hogy szerintem ezt a számlát faktoráld, mert különben cashflow hiányos állapotban leszel, és nézd csak, itt is van egy ajánlat, kettőt kattintasz, meg is kaptad a pénzt. Most vegyél föl hitelt, mert jobban megéri egyébként befektetni, nem tudom, prémium államkötvénybe, mert ez a mostani kamatkörnyezetre pont nem igaz, de egy elméleti példa, mert kapsz rá 2-3-4-5% hozamot, és én egyébként a támogatott hitelt meg 0,1%-ért tudom adni. Ilyen marzsot tudsz elérni, ennyi plusz eredményt tud ez jelenteni neked évvégén, tehát egy olyan digitális pénzügyi asszisztens tud válni ezekből a szolgáltatókból, vagy platformokból, ami iszonyatos segítség, és én egy KKV életében ezt tudom mondani KKV vezetőként, úgyhogy nagyon sok KKV vezetőt ismerek, meg fejlesztünk ennek a szektornak termékeket. Talán annál, tehát azt, vagy nem is így fogalmazok, az, csak a probléma halmaznak egy része, hogy neked vállalatként, vállalkozóként be kell menni a bankba ügyet intézni, emellett még 100 egyéb ügyintézési folyamat van, meg adminisztrációs folyamat van, meg gondolkodás van, meg tanácsadáskérés van. Hogyha pénzügyi adatokra alapozva ezt automatizálni lehet, az egy olyan segítség lesz a KKV szektor számára, ami nagyon komoly teret enged a fejlődésüknek.
Hát ez az előrelátás képessége.
Egyrészt, másrészt meg az adminisztratív terheknek a csökkentése. Baromi éles
szemüveget adnak most ezzel tulajdonképpen, vagy lehetőséget adnak.
Így van.
Egy percben, Marci, még a Lídia, meg a Lukó, ugye? Az egyik lakásbiztosítás, ez nagyon jó, ez tetszett nekem, tehát lerendezi a cuccot, nyilván teljesen digitálisan, és amíg is maradt pénz, azt meg volt ilyen példánk már valahol, hogy ezt meg utána eljótékonykodhatom. Ott, hát ő, majd ő segít, és megmondja, hogy hova lehet azt a fennmaradó összeget, maradvány összeget eljótékonykodni. Ugye ezt jól értelmeztem.
Így van, abszolút. A Lemonade-nél volt.
Még tudatosság, megint felelősség, ezek jó dolgok egyébként.
Igen, ezek izgalmas dolgok. Én azt gondolom megint csak, hogy marketing fogások, de olyan marketing, nincs ezzel baj, meg olyan marketing fogás, amivel a nap végén azért jót tesz a társadalomnak is. A Lídia az pedig egy a franciák pénzügyi szuperapja, a franciák revolútja. Gyakorlatilag számla, célhoz kötött megtakarítások, kártya, devizaváltások,
kripto,
egyéb befektetések, tehát részvények is, illetve gyors kölcsönök. Tehát azt látjuk, hogy egy elég jól összerakott digitális bankról van szó. Milyen érdekes, amikor mindig ezeket nézzük és beszélünk ezekről, hogy itt vannak ezek az óriások, mint Revolut, akár egy N26, akár egy Klarna, és mégis van helye egyébként nem kisméretű cégeknek a piacon.
Virágozik ezer virág, fintech.hu, ott vannak az érdekességek, a részletek. Szupán Márton Pik, köszönöm szépen, jövő héten pénteken Fintech világa.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.